Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott, azaz biztosan feltámadott. Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a mai újszövetségi igeszakaszból, feltámadásnapi igénkből, a János evangéliuma 20. részének első 18 verszakából. Foglaljunk helyet ezt a hosszabb szakaszt hallgatva, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten ma számunkra kirendelte. János evangéliuma 20. részének első 18 verséből így szól hozzánk Isten beszéde. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely Jézus fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyelítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az urat, és hogy ezeket mondta neki. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, hatalmasak a te tetteid, felfoghatatlanok a te csodáid, dicsőséges a te egész műved, téged magasztal a természet, a tavasz, és most egybegyűltünk, Urunk, mert szeretnénk mi is őszintén hálát adni, dicsérni és dicsőíteni téged. Énekben és szóban, csendes belső imában szeretnénk kifejezni hálánkat ezért a napért, az ünnepért. Jövünk eléd, Urunk, őszinte szívvel, azokkal a kérdéseinkkel is, amelyek bennünk vannak, hiszen te tudod, kinek örvend ez a szíve, kinek közömbös, kinek kérdésekkel terhelt. Hadd álljunk eléd őszintén, úgy, amint vagyunk, nem szépítve semmit. Ha örülni tudunk a húsvétnak, a feltámadásnak, akkor hadd örüljünk teljes szívből. Ha nem érintett meg semmi más, csak egy szép régi hagyomány, akkor is könyörülj rajtunk. Ha súlyos kérdések merülnek fel bennünk a húsvéttal kapcsolatban, hadd tárjuk azt most eléd, és hadd várjunk tőled választ. Kérünk, mennyei atyánk, beszélj a mi szívünkkel. Add a te ígédet, hogy az ne emberi szó legyen, hanem felülről, belőled megszólaló üzenet. Add a te lelkedet, aki valóságosan átjárja az életünket, aki képes és kész minket újonnan szülni élő reménységre. Add, Urunk, a világosságot, hogy ebben a fényben lássuk a feltámadottat, és lássuk magunkat is, a vergődőt, a bizonytalant, a kétségek között hányódó mai 21. századi embert, akinek rád van szüksége. Édesatyánk, köszönjük, hogy gyerekek, fiatalok, felnőttek, együtt lehetünk most a te házadban. Állj meg itt a középen, Urunk, és beszélj a mi szívünkkel. Együtt valljuk meg, talán tudva, vagy még csak sejtve. Rád van szükségünk, a te győzelmedre, amely sokkal több, mint győzelem a szegénység, a betegség fölött, mert a te győzelmed legyőzte a halált. Így ezt a győzelmet szeretnénk, Urunk, látni, hallani, szívünkbe zárni, ennek örömével tovább menni, és másokkal is megosztani a hírt. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Köszönjük, édesatyánk, hogy az Úr Jézus nevében bátran jöhetünk hozzád, meghallgatsz, megáldasz, megújítasz minket. Amen. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük szépen. Jó ezután Isten igéjét olvasni és róla bizonyságot tenni. Ezért kérlek benneteket, hogy felállva hallgassuk meg azt a részletet, ami engem is megszólított, testvéreim, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván Isten általa. Ez a János evangélium a 20. részének 15. versében olvasható, a korábban felolvasott történet egy része. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, drága ünneplő gyülekezet, nem tudom, tudjátok-e, érzitek-e, hogy a feltámadás legfőbb bizonyítéka micsoda? A feltámadás legfőbb bizonyítéka maga a feltámadott, aki itt van, aki eljött, és már az eddigiekben is szólt hozzánk, és megérintette a mi lelkünket. Itt van, testvérek. És aki találkozik vele, és aki találkozott vele, annak nem kell bizonygatni a feltámadás sem. Ezért olyan döntő ez a kérdés, amit annak idején az Úr Jézus Máriának, a Magdalai Máriának föltesz. Kit is keresel, te drága síró asszony? Kit keresel? Hát itt van. Hát fedezd fel. Hát döbbenj rá, aki neked annyira hiányzik, mert azt hiszed, hogy meghalt. Itt van. Testvérek, a feltámadás legfőbb bizonyítéka maga a feltámadott. Az élő Úr, aki itt munkálkodik, ez a ház az ő háza. És megígérte, hogy ha már ketten az ő nevében összegyűlünk, kereső szívvel, akkor megjelenik. Az ő áldott lelkével, közvetlenül hozzánk szóló szavaival. Itt van. És ha engeded, hogy megszólítson, testvér, meglátod, hogy a feltámadásban is hited lesz, bizonyosságod. Mert ezt nem lehet semmilyen elvi érvekkel, okoskodásokkal bebizonyítani, nem is kell. De aki találkozott a feltámadottal, annak már mondhatják, hogy ma szoktuk mondani, ezerrel, hogy nincs feltámadás. Hát magam találkoztam a feltámadottal. Hát megérintett, amikor szólt a zene, az ének, a bizonyság, az ige. Hát egyszer csak maga elé állított és néven nevezett: Mária, miért sírsz? Ne sírj tovább. Én élek, és te is élni fogsz. Kit keresel itt, drága testvér, a templomban? Kit keresel? Az első tanúk közül most háromnak az életébe pillantunk bele. Mind Jézust keresik, de húsvét reggelén még más és más eredményt hoz az életükben ez a keresés. Viszont ha végig tekintünk az életükön, látjuk, találkoztak mindnyájan, és bátor, örömteli, hallelujázó követői és hirdetői lettek a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak. Pétert nézzük most először. Pétert a magdalai Mária zörgeti fel kora reggel a hét első napján, azaz vasárnap. Mert hogy az a hét első napja a naptár eredeti rendje szerint. De a hír megdöbbentő. Hullarablás történt. Elfutott tehát Mária, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. És akkor elindulnak ketten, Az egyiket már akkor vezetőnek, oszlop, apostolnak, tanítványnak tekintették, a másik alázatosan csak így nevezi magát, hogy a szeretett tanítvány nem írja le János, hogy őróla van szó. Elindul az oszlop apostol, értesítik a szeretettet, és együtt indulnak versenyt futva. Péter a második e versenyben, mert hogy legalább 10 évvel idősebb, mint János, de ő az első, aki belép. És az első, aki alaposan körülnéz. Az a szó, amit itt használ János evangélista, ezt hirdeti, alaposan, tüzetesen körülnéz Péter. Megvizsgálja a követ, azt bizony onnan valaki elemelte, elvitte a sír szájáról. Megvizsgálja a lepleket, de hiszen ezekbe feküdt Jézus. A leplek itt vannak? Ő nem. Ha hullarablás történt volna, miért csomagolták volna ki a testet? És a még megdöbbentőbb, itt van az a kendő, amit Jézus fejére tettek, miután eltemették, és most pedig itt fekszik Jézus helyén szépen, módszeresen összehajtogatva. Mindennek, minden részletnek jelentősége van, testvérek. Úgy, ahogy itt olvastuk a 6. és 7. versben, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a Jézus fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Mint egy oknyomozó riporter, mint egy valóságos nyomozó, mindent tüzetesen szemügyre vesz, és gondolkozik. Egy 21. századi példát hadd említsek, ha valaki ilyet, mait akar olvasni, hasonlót, mint amit Péter keresztül megy, olvass el Lee Strobelnek a Jézus dossziét című könyvét. Ez egy teljesen hitetlen ember volt, amikor elkezdett nyomozni Jézus után, és a mai legmodernebb tudományos eszközöket felhasználva állapítja meg, hogy hiteles vagy nem hiteles, nem árulom el a végét, olvassátok el. Nagyon érdekes és megdöbbentő könyv. Mire jut ez a kereső? Ez a kutató, hitetlen ember. Keresel-e, testvér? Keresed-e Jézust? Utána jártál-e Jézus életének? Olvasod-e, kutatod-e az írásokat? Vagy csak úgy belekapsz, mintha gyorsan egy tükörbe pillantanál? És mész is tovább, és azt hiszed, hogy tudod, ismered a sztorit, de nem ismered őt. Itt van a falon Jakab apostoltól egy idézet, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, mert azt mondja Jakabot tovább, hogy olyanok vagytok, mint aki belenéz a tükörbe kora reggel, és már rohan is tovább. És percek múlva fogalma sincs, hogy mit látott, hogy pontosan hogy nézett ki. Így tanulmányozod a Bibliát, testvér? Így olvasod? Vagy nem is olvasod? Hogy fogod megismerni az igazságot? Hogy fogod megismerni azt a valakit, akit Péter, János és Mária megismertek, és utána több mint 500-an a feltámadása után? Csak úgy belekapsz, mint ha gyorsan, hirtelen bekapnál egy falatot, és már nem is emlékszel az ízére. Hogyan lehetne akkor olyan érett és megalapozott hited, mint amilyen később Péternek is lett és adatott? Hiszen megvan írva, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, az Isten igéje által. Péter még nem találkozik itt a feltámadottal, de a jelek meggyőzik arról, nem hullarablás történt, azaz Jézus története nem zárult le, őt nem lehet kihagyni a jelenből, őt nem lehet kikerülni, ha meg akarom érteni az életet és a halált. Ma sem lehet kikerülni. Ha meg akarod érteni az életed értelmét, nem lehet kikerülni, mert ha kikerülöd a feltámadott Jézust, nem fogod érteni a lényeget. Miért születtél erre a világra? Mennyire nem lehet kikerülni őt, még abban a szekularizált világban és Európában, ahol élünk, egy adalék, lehet, hogy ti már tudjátok. Én igazából most szembesültem vele. Valaki a családból Németországban vállalt munkát, és tegnap telefonált, és meséli, hogy próbált pár dolgot elintézni ott, pénteken, ahol azonban minden zárva, egyetlen hivatal sem működik, piros betűs ünnep. Érdekes. A nagy Németországban a nagy péntek az ünnep? És nézzetek után, nem csak Németországban. Jó pár helyen. De jó lenne egyszer ide eljutni Magyarországon is. Amikor az Isten fia odaáldozta magát, értünk, amikor a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeink miatt törték össze, akkor talán ezt a napot csupa nagybetűvel kéne beírni minden naptárba és okostelefonba és mindenbe. Érdekes, a németek ünneplik. Mi utána se járunk a dolgoknak, testvérek. Mi úgy vagyunk, ha vagyunk hitetlenek, hogy nem is tudjuk, miért vagyunk hitetlenek. Meg se kérdeztük igazán. Péter itt most utána néz, mindent megvizsgál. És kezd összeállni a kép. Keresse de Jézus Krisztust, akinél ott vannak a válaszok az életed értelméről. Bízzál, testvér, mert aki keres, az mind talál. És bízzál akkor is, ha még értelmi kifogásaid, problémáid vannak. Isten fog neked pont annyi választ adni, amennyire szükséged van, mint ahogy Péternek ezek a jelek, és majd látjuk Jánosnak is, éppen elegendőek, hogy hitre jussanak. A józan értelem is válaszokat kap Istentől, ha őszintén keres. Lásd például a Béreabeliek, Cselekedetek 18-ban olvasunk róluk, akkor hallották az apostoli tanítást, a feltámadás hírét, utána jártak. Így írja ott Lukács, a Szentíró, hogy alaposan utána néztek az írásokból, hogy így vannak-e ezek. Utána jártak például annak, hogy beszél az Ószövetség a föltámadásról, és beszél. Van-e szó a profétáknál arról, hogy a Krisztusnak szenvedni kell, és aztán feltámadnia? Igen. És a bérabeliek utána jártak, nem adták fel, és nem elégedtek meg azzal, hogy na, hallottunk valami szépet, okosat, egy kedves kis sztorit. Testvér Péter álljon itt most előttetek, mint aki alaposan körülnézett, és úgy lett azzá, akivé oszlopapostollá, szentíróvá, aztán mártírrá, most meg ott van az Úr dicsőségében. Mint az apostolok korabeli tisztelt és szeretett vezetője. Menjünk tovább, nézzünk Jánosra. János fiatalabb, ezért elsőnek ér a célba, oda a sírhoz, de csak bepillant és nem megy be. Így olvastuk, behajolt és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Miért? Nagy fejtörés ez a teológusoknak mind a mai napig. Nehéz pontos választ adni, mert János ezt nem írja le, de engedjétek meg, hogy megosszam veletek, amire most hiszem Isten lelke vezetett. Hogy is jellemzi ő önmagát? A nevét nem írja le sosem, de azt leírja, hogy a szeretett tanítvány. A szeretett tanítvány. Érzelmileg a legmélyebben kötődő ember. Az érzések, az érzelmek embere. És éppen ezért könnyű feltételezni, testvérek, hogy érzelmileg őt kavarta fel mindaz, amit eddig Jézus Krisztusból tapasztalt, amit róla tudott, és vele átélt. És éppen ezért neki a legszörnyűbb a sejtelem, kirabolták a sírt, netán meggyalázták Jézus holttestét. Gondoljátok végig. Egy érzelmileg gazdag és egyben érzékeny ember nem mer szembesülni ezzel a szörnyű valósággal, ha ez a valóság. Meggyalázták még a holttestét is. Nem bírom ki. Őt kavarja, Jánost kavarja fel legjobban Jézus halála, és ne felejtsétek, hogy ő részesült egy különleges, bizalmas feladatban is. Az sem véletlen, hogy Máriát, vagyis az Úr Jézus szülő édesanyját éppen Jánosra bízza az Úr, hogy legyen védelme és gondviselője öregségére. János mély érzésekkel, őszinte fájdalommal gondol Jézus halálára, és talán ezért nem mer bemenni és megnézni a szörnyű valóságot. Feldúlták a sírt, megszentségtelenítették a mestert, még halóporaiban is. Végül erőt vesz az érzelmein, és belép. És ő az első a történelemben, testvéreim, aki hitre jut. Magyar fordításunk csak annyit mond, hogy látott és hit, de a hit szó az eredeti szövegben bátran fordítható így, hogy hitre jut. Ez a bizonyos aurisztos pont arra utal, hogy itt valami most beállt, megtörtént, ami eddig nem volt. János az első, aki hitre jut a feltámadott Jézusban. Nem csupán abban hisz, hogy bölcs tanító, hogy csodákat tevő mester, hogy fantasztikus személyiség. Nem ezt hiszi már Jézus, vagy János innentől kezdve, hanem hiszi, hogy feltámadt. Látott, itt is szerepel a látott szó, de mást használ János, amikor mindezt leírja. János nem úgy lát, mint ahogy Péter látott az imént. Itt ez a szó azt jelenti, elementáris erővel állt össze mindaz, amit látott. Elementáris erővel állt össze, vagyis az én uram feltámadt. Az én szeretett mesterem él. Erre utal itt ez a kifejezés. Meglátja az összefüggéseket, és elhiszi. Levonja hitben a következtetést. Az én szeretett mesterem él. János a szíve mélyén kereste a reményt. Talán mégsem bukott el az ügy, talán mégsem bukott el mindaz, amit Jézus képviselt és hozott. Maga vallja be, éppen itt a 9. versben, hogy még nem értették az írásokat, pedig számtalan helyen utal az Ószövetség is a feltámadásra, a 16. Zsoltár 10. versében is lehetne idézni sorba. Nem hagyod a te szentedet a sírba, nem hagyod, hogy rothadást lásson. Proféciák utalnak arra, hogy a messiás kijön a halálból, de még nem értették, viszont itt, a sírban, látva a jeleket, János hitre jut. Látott és hitt, összeállt a kép. Őszinte érzelmekkel kereste a győztes Jézust, és már itt a sírban, hitben meg is ragadta. Jézus él. Jézus él. Kit keresel, drága testvérem? Kit keresel? Egy halott Jézust? Egy szép, de ma már igazán semmit érő tradíciót? Vagy keresed azt, aki új életet, élő reményt teremtett az övéi életében? Nézz körül, és előítéletmentesen vedd észre Jézus életének jeleit a környezetedben. Egy hitre jutó gyermek csillogó szemében, egy megújuló felnőtt életében, egy élő reménységgel megajándékozott öreg életében. Vedd észre Jézus életének jeleit a környezetedben, és rakd össze a képet, ahogy Jánosnak ez megadatott, neked is megadatik. És itt hadd utaljak például azokra a kedves és drága ébredési beszámolókra, azokra az idős testvérekre, akik például a Böjti, meg a mostani Békesség újságunkban is elmondják, hogy hogyan élték meg, amikor Isten lelke kiáradt, és sok-sok embert az igen megszólított. Itt Magyarországon is, amikor százak és ezrek jutottak élő hitre, és találkoztak a feltámadottal, és változott meg valóban az életük, és telt meg a szívük reménységgel. Nézz körül, és vedd észre Jézus életének jeleit a környezetedben. Erről szól János hitre térésre, hitre jutása. Hogy látott és hitt, pedig fizikai értelemben semmit nem látott, csak jeleket. És nála is igaz, hogy mindez megeleveníti azt, amit hallott, amit az Úr Jézustól hallott. És végül nézzünk most Magdalai Máriára, testvérek. Ő is odaér, talán nem is futott, de újra visszamegy a sírhoz, hiszen korahajnalban még sötét volt, akkor már járt ott. Ő is odaér, de már nem találja ott a férfiakat. Ő csupán egy fájó szívű asszony itt, aki siratni indult mesterét. De ő az, testvérek, akit az Úr 7 démontól szabadított meg, 7 idegen lélektől, amely megszállta az ő életét. Nem tudjuk a részleteket, de tudjuk azt, hogy aki okkult dolgokkal foglalkozik, aki spiritizmusba keveredik, aki ezoterikus tanokat enged az életébe, azokat azt képes megszállni egy, vagy akár több démon is. Sajnos ez ma is valóság. De az is valóság, amit a Magdalai Mária átélt, hogy Jézus Krisztus szabadít. Szabadító Úr, és ha Jézus parancsol, a démonok menekülnek. Ha segítségül hívod az Úr Jézus nevét, és megtagadod mindazt, amit tettél, hogy a démonok megszállhassanak, Jézus szabadít. Ez persze egy hosszabb kérdés és téma, ha valaki ilyen dologban magára ismerne, bátran jöjjön, mert az Úr itt van. Itt munkálkodik a székesfehérvári reformátusok között is. Hála legyen neki, és szabadít. Mária ezt élte át, hogy megszabadult, de itt most a sírnál csupán egy fájó szívű asszony, aki siratni indult az ő drága mesterét és urát. Neki János sem beszélt a hitre jutásáról, vele Péter sem állt szóba, a férfiak visszamentek a hajlékaikba. Ő ott maradt egyedül a kétségeivel, kiszolgáltatottan, senki nem vigasztalja, senki nem tesz neki bizonyságot a feltámadás bizonyítékairól. De mert megszabadult, de mert tudta, hogy már mit tett vele eddig is Jézus, ezért ő bármit képes lenne megtenni, akár a halott mesterért is, a holttestért is. Erről egy kicsit részletesebben olvashatok most a Húsvéti Békesség újság első cikkében, szeretettel ajánlom figyelmetekbe, a kertésznek vélt feltámadott című írásban. Mária még a halott Jézusért is kész bármit megtenni. És tudjátok, akiben már ilyen mély keresés él, az megkapja a legnagyobb ajándékot. Igen, ő, a megvetett nő, akit itt is magára hagytak, személyes találkozást kap a feltámadottal. Ő az első a történelemben, aki személyesen találkozik a feltámadott Jézussal. Ő az, testvérek. Miért és hogyan? Nyilván az Úr Jézus világosan látta, hogy mi zajlik, mi kavarog Mária szívében. Látta a vágyat, de jó lett volna, ha nem így történnek a dolgok. Látta az eltökéltséget. Én a holttestért is kiállok, ha kell, magam cipelem vissza ide a sírba valahogy, és újra eltemetem. És látjuk, hogy mindez még önmagában mégsem elég, hiszen egy furcsa jelenetnek vagyunk itt tanúi, félreérti Jézust, nem ismeri fel. Igen, mert félre lehet látni, félre lehet hallani, félre lehet érteni számtalan dolgot, testvérek, még az egyházban is. De egyet nem lehet félreérteni, amikor néven szólít. Amikor néven szólít téged az Úr Jézus, azt nem lehet félreérteni, és azt nem lehet elfelejteni. Amikor egy ige egészen személyesen szíven talál, amikor egészen személyesen kimondja neked, amit Ézsaiásra bízott, vagy bármelyik részletét a Bibliának, ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt már nem lehet félreérteni. Amikor egészen személyesen közli veled a bűnbocsánatot. Amikor te egészen személyesen fölvállalod, itt vagyok, Mária vagyok, a keserű szívű. Itt vagyok, László vagyok, a aki azt hiszi, hogy a saját dicsőségére tehet bármit is. Az én nevem valami ilyesmire utal. Itt vagy, testvér, és ismeri a te nevedet. És emlékezzetek az evangelizációra, az első vasárnapi alkalomra, milyen élesen, világosan szólt az ige. Mi a te neved? Azt mondd ki az Úr előtt, mert az Úr tudja. És lásd meg, hogy Mária is igen vállalja, én az vagyok. Ezt nem fogod elfelejteni, amikor az Úr Jézus személyesen megszólít téged. Lehet, hogy a törvényén keresztül szólít meg, mert arra van szüksége mindnyájunknak, hogy belenézzünk az igazság törvényébe, és lássuk meg, hogy mennyire nem vagyunk méltók ő rá, mennyire nem illünk hozzá. De kérd és kiásd hozzá, szólíts meg, Uram, szólíts nevemen, mert akkor felfedi neked önmagát, ahogy annak idején a Magdalai Máriának is. Megmutatja magát. És végül még egyszer halljuk, mit kérdez. Kit keresel? Drága asszony, kit keresel? És Jézus megválaszolja, csak itt még szavak nélkül, és később adja át, és tudtunk rá az igében, a Bibliában. Tudod, kit keresel, te testvér? Az irgalmas Istent keresed. Az Isten irgalmát keresed, Jézus Krisztust keresed. Őt keresed kisgyerekkorod óta. Az irgalmas és kegyelmes Istenedet és atyádat. Őt, aki a kereszten lett végtelenül irgalmas hozzád, amikor a bűneid büntetésébe belehalt. Hirdetem neked, ne keresd tovább, hanem hallj és higgy. Én vagyok, itt vagyok. Te eddig is engem kerestél. Hát ne keresd tovább, hanem gyere és ismerj meg engem, bízd magad rám. Én szeretlek. Én vagyok a te irgalmas Istened. És ha néven szólított, és kijelentette neked az igazságot, akkor érteni fogod ezt a kis példát, itt még hadd idézzem föl röviden. Talán vannak, akik még nem hallották. Egy tanyasi falusi iskolában történt, hogy a hívő tanító bácsi észrevette, meg kiderült, hogy valaki lop, és azt mondta, gyerekek, most kiderítjük az igazságot, és szeretnék nektek valamit ezzel megtanítani. Kinyomozták, kiderült, hogy melyik kislány vitte el a többiek élelmét, kihívta a tanító bácsi a katedrához, elővette a jó erős vastag mutatópálcáját, és megmondta előre, 30 botütést fog kapni a bűnös. Kijött a kislány, ott a pálca, és a tanító elkezdi verni a saját tenyerét. A 10. ütésnél már kiserken a vére. A gyerekek elkezdenek kiabálni az osztályban. De tanító bácsi, hát nem a tanító bácsi a vétkes. A tanító végigveri mind a 30 ütést, jó szétveri a saját tenyerét. Aztán odafordul a gyerekekhez és megkérdezi. Gyerekek, volt büntetés? Láttátok? Megszeppenve válaszolják, hogy igen, hát volt büntetés. És akkor odafordul a kislányhoz, és ennyit mond. Kislányom, eredj a helyedre, és többé ne tegyél ilyet. És vége a történetnek. Ezt tudjátok, hogy mondta ki Jézus? Elvégeztetett. Ugye hallottátok már ezt? Elvégeztetett. A te Istened, az irgalom Istene, testvér. A feltámadott Krisztus, az irgalom Krisztusa, aki megbékéltette az atyát, hogy átölelhessen, és téged is bevihessen a mennyek országába. Kit keresel? Őt keresd, megtalálod. Ő előtte nyisd ki a szíved, belép az életedbe. Ő előtte mondd ki a neved, és nem fog eltaszítani. Bárhogy is hívnak ott legbelül. És ha így néven szólított, meglátott, testvér, nem lesz tovább gondod a feltámadással. Hogy is volt, mint is volt, hogy lesz. Bizonyosság ébred a szívedben, hogy ő él, és mi is élünk. Hogy ő feltámadott, és mi is feltámadunk. A hogyant pedig bátran bízzuk szerető, hatalmas, bölcs Istenünkre. Ő majd megoldja, ő majd megvalósítja. Jöjjetek, keressük együtt a feltámadottat, és adjunk hálát, ha már látjuk a jeleit, és ha már szívünket megérintette az ő igéje. Engedj annak, amit a szívedre helyez. Ámen. Énekszóban feleljünk testvérek az igére, és énekeljük a 227. dicséretünk 8. versét, 227. dicséret 8. verszakát, zörgetőknek megnyittatik kegyelemnek ajtaja. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy élsz, hogy itt jársz közöttünk, hogy tiéd ez a templom, és tiéd lehet valamennyünk szíve. Úr Jézus, köszönjük, hogy feltámadtál, hogy a halálnak is halálos döfést adtál. Köszönjük, Urunk, hogy számtalan bizonyság él körülöttünk is, és ott élnek hitvalló őseink, akik találkoztak veled, Péter, János, Mária, és az a több mint 500 ember, aki közvetlenül beszélgethetett veled a feltámadásod után. Köszönjük, Urunk, hogy ma is hallod a mi kiáltásunkat, és nem azt nézed, hogy mi a mi igazi nevünk, hanem mint irgalmas Isten ölelsz át. Hadd mondjuk ki a nevünket, és hadd valljuk meg hitetlenségünket, hogy meggyógyíthass, hogy belépes úgy az életünkbe, mint valódi feltámadott, mert a feltámadás legfőbb bizonysága te magad vagy, aki élsz, aki munkálkodsz, aki élő igét adsz, akinek a lelke ma is újjászüli a hozzád fordulókat. Így kiáltunk hozzád, Úr Jézus, amit elkezdtél bennünk az elmúlt hetekben, hónapokban, években vagy évtizedekben. Vidd végbe, hogy a mi egész gyülekezetünk húsvéti örömre keljen, hogy teljes szívvel tudjunk áldani téged, és mindenkinek elmondani, Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Úrunk, megvalljuk, annyi mindent és mindenkit kerestünk már, felkerestünk mi bölcseket, felkerestünk mi jógikat és gurukat, felkerestünk mi filozófusokat, felkerestünk költőket, művészeket, a föld hatalmasait, és nem volt válasz a halálra. Nem volt erő a feltámadásra, nem volt bizonyság az örök életre, csak nálad. Mert Jézus él, és mi is élünk, mert te vagy a feltámadás és az élet, ezért áldunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, és kérve kérünk, szent lelked teljes erejével, adj nekünk őszinte bűnbánatot, hogy sírni tudjunk a magunk hitetlensége, okoskodása fölött, sírni tudjunk a felületességünk fölött, amivel nem megyünk a dolgok után, nem nézünk az ige mélyére, hogy sírni tudjunk, amikor közönösen otthagyjuk az asszonyt, a nőt, nem teszünk bizonyságot se ennek, se annak, mert köszönjük, hogy a Magdalai Máriát is megkerested egyedül, és a világtörténelem első tanúja lehetett annak, hogy te élsz. Hogy te újra élsz, és örökké élsz. Hálát adunk mindenért, Urunk, és kérünk, maradj velünk. Áld meg családjainkat, szeretteinket, áld meg ezt a népet, ezt a nemzetet, határon túlélő testvéreinket, áld meg vezetőinket az egyházban, a világban, könyörüljél, hogy a nagypéntek és a húsvét valóban ünnepi, piros szívvel legyen fölírva ennek a nemzetnek a szívébe. Mert csak így van jövő, reményteljes, örömteli, bátor szívű jövő. Ha tudjuk, s valljuk, hogy te élsz, s veled élünk mi magunk is. Így kérünk, Úr Jézus, hallgass meg, áldj meg, vigasztalj meg, légy ott a gyászoló testvérek életében, erősítsd, bátorítsd a szívüket a feltámadás örömhírével. Gyógyítsd betegeinket, erősítsd a megfáradtakat, légy mindig ott a magányosok mellett, ahogy odaléptél Magdalai Máriához is. Hallgasd meg imánkat, kérünk, és mi együtt áldunk téged. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek megújító közössége legyen és maradjon velünk most és mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az úrvacsorai közösségre készülve egy húsvéti éneket énekeljünk, a 349. dicséret első három versét, 349. dicséret első három verszakát, Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.